Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Kellemes ébredést kívánok a hétvége első napján. Köszöntöm azokat, akik ma is rádiónkkal kezdik a napot. Itt a hétvégi menetrend műsora. Péli Nagy Kata vagyok. Ősszel mutatják be Pécsett az Árgyélus Királyfi című meseoperát, amely egy korábbi szegedi előadás felújítása. A zeneszerző Tóth Péter, a verseket Váradi Szabolcs írta, a történetet pedig Bognár Róbert és Slanger András alkotta meg. A címszereplővel András Gábor Róbert operaénekessel Kalmár András beszélget.
Na hát mit lehet tudni erről a királyfiról? Azt tudom, hogy a sztori az nagyon-nagyon vicces, nagyon-nagyon meseszerű, de azért kiragadták ezt a történetet a népmesei hagyományból, és vannak benne, ha jól emlékszem, hollók, meg van egy Mortadella nevű gonosz boszorkány, egy kicsit talán hajaz is a varázsfuvolára.
Így van, pontosan ezt szerettem volna én is mondani, hogy hát ugye ez az Árgyélus Királyfi kettő felvonásos meseopera, ez igazából a Varázsfuvola című operának egy ilyen átirata, tehát ebben így hasonlóan jelennek meg a szereplők, a próbák a hercegnek, meg a karakterek, ahogy ott is fel vannak vonultatva, itt is szintén megtalálhatóak.
Hol jártok most a próba folyamatban? Mert az ember tudja, hogy a színházban ugye van az olvasópróba, az emberek ülnek az asztal körül, ott van náluk a példány, felolvassák, aztán van díszletbemutatás, jelmezbemutatás, stb. De mi a helyzet egy operánál? Ott hogy kezditek el a munkát?
Itt is szintén ugyanúgy kezdtük, olvasópróba folyamattal kezdtük, ez egy hetet vett fel, most már lassan 5 hete próbáljuk a művet, most már teljesen a rendezési próba folyamatban vagyunk, és elég nagy sikerrel haladunk, szerencsére minden kolléga tudja ügyesen a dolgát. Azzal van ugye nagy szerencsénk, hogy itt van köztünk a Tóth Péter, aki rendszeresen ellátogat hozzánk, és hogyha még van esetleg valami hangunkra alakítani való munka, azt akkor el is végzi nekünk, ebben hatalmas segítséget nyújt nekünk. A rendezőnünk egy kedves horvát nemzetiségű hölgy, Nina Klefin, vele nagyon-nagyon jól tudunk együtt dolgozni, nagyon jó ötletei vannak, sokszor mi magunk is így csak bámulunk és ámulunk azokon, amiket mond. Nagyon-nagyon szeretünk vele dolgozni, és jól haladunk. Tényleg nagyon jó a csapat.
De milyen jól látod, ez a jó a kortárs szerzőben, hogy oda megy, és akkor kijavít egy-két kottafejet, vagy valamit átír nektek. Nem tudom, így gyakran lesz. Kell erre megkérni, vagy ez hogy működik? Itt gondolom azért itt nüanszokról van szó.
Persze, meg hogyha bejön még egy-két ötlet, akkor azokat úgy berakjuk, de finoman, tehát, hogy nem borítjuk a művet egyáltalán úgy, ahogy ezt mondtad, ez be volt már mutatva Szegeden, illetve a kolozsvári Magyar Operában is képzeld, ez be volt mutatva szintén abban a 10 évvel ezelőtt, azt hiszem akkor 10-11 évvel, úgyhogy az alapműhöz nem nagyon nyúl, csak hogyha esetleg van egy kis átirat, ami tényleg ránk szereplőre vonatkozik, vagy egyénileg így karakterenként, akkor abban segít.
De te akkor nem játszottál benne Kolozsváron?
Nem, akkor én még nem voltam ott az operánál, nem.
Igen, de aztán később oda kerültél, és hát ott nagyon szép sikereid voltak.
Így van, meg jó Isten vezérlésével úgy néz ki, hogy ősztől ismét ott fogok dolgozni. Épp most is készülök, a következő hónapban lesz 2 produkcióm, meg majd májusban egy harmadik, úgyhogy tehát nem szakadtam el onnan.
Igen, ezt nem elfelejtettem mondani, hogy azért te Székelyföldről származol. Azt elmeséled, hogy hogyan kerültél végül is Pécsre?
Persze, én ugye elkerültem először is a kolozsvári Magyar Operához, és a Miklósa Erika művésznő az ugye nekünk állandó meghívott művésznőnk ott Kolozsváron, és akkor egyszer úgy meghallott engem, és felkért, hogy jöjjek el az ő általa létrehozott Quintessencia Mesteriskolába. És akkor ugye ilyen fellépés, olyan fellépés, próbák, az órák, és egyszer csak meghallott a Kocsár Balázs karmester úr. És akkor dolgoztam vele a tavalyi évben a Giannis Kiki műben, ott a Rinucciót alakíthattam, és akkor onnan kezdődően nem engedte el a kezemet, hál' Istennek. Úgyhogy én így jöttem le Pécsre most az Árgyélus Királyfira.
Hát figyelj, nagyon jól indul a karriered. Hol szeretnéd magad látni mondjuk 10 év múlva? Mi az a színpad, ahol ott akarsz állni? Vagy ki az, akivel szívesen énekelnél?
Figyelj csak, ez egy nagyon érdekes kérdés, már csak azért is, mert én úgy gondolom, egy énekesnek folyamatosan fejlődni kell. Előttem most az van, hogy minél többet dolgozzak, minél jobban pontosítsam az énektechnikámat, a repertoáromat minél szélesebbre bővítsem, legyen mondjuk 3-4 mű, ami tényleg a befutó, és aztán hozza a jövő a nagy színpadokat, én úgy érzem.
Azt mondtad, hogy a repertoár bővítése az azon túl, hogy az ember egyre többet tanul és egyre ügyesebb lesz, miért fontos? Tehát azt akarom kérdezni, hogy amikor egy fiatal operaénekest meghívnak egy castingra, akkor mi az, amit kérnek tőle? Mi az, amiben jónak kell lenni? Mert gondolom, a hang nem elég. Az, hogy színészi képességeid milyenek, az se önmagában elég. Nyilván kell valami speciális dolog, de nem tudom, hogy lehet ezt artikulálni.
Szerintem minden énekes egyéni kell legyen. Az a sokaknak a hibája, hogy törekszik valakit leutánozni. Én úgy gondolom, hogy önmagunkat kell kiteljesítsük ahhoz, hogy tényleg meg tudjuk fogni a belsőnkkel is akár, nem csak a külsőnkkel, hanem a lényünkkel, ugye azokat, akik meghallgatnak, felkérnek egy szerepre. Tehát ez nagyon fontos, hogy önmagunk legyünk mindig.
Igen, hát azt gondolom, hogy ez minden művészeti ágra érvényes, sőt, nem csak a művészeti ágakra. Egyébként mik voltak neked a fontos állomásaid így a karriered során?
Hát egész kiskoromtól kezdeném.
Na.
Mert a Szentegyházi Gyermekfilharmónia volt az a pont, ami tényleg eldöntötte, hogy én énekes szeretnék lenni.
Ez melyik vidéken van, bocsánat, Szentegyházon?
Ez Székelyföld, Csíkszeredő és Székely udvarhely között található. Én Sándor karmester úr, zenetanár és karmester úr keze alatt nagyon sokat fejlődtem. Aztán onnan elmentem ugye Csíkszeredába, középiskolába, ott is egy nagyon jó énektanárnőm volt, Mihály Fábián Melinda. Onnan elkerültem Temesvárra, egyetemre, alapképzés és mesterképzésre, szintén egy kiváló énektanárnővel dolgozhattam, Szorina Szilvia Muntianu, aki a Bukaresti Nemzeti Opera prim szoprán szólistája. Aztán onnan elkerültem a Kolozsvári Magyar Operába, ott is ugye nagyon jó kollégákkal dolgozhattam, de egyet megemlítenék név szerint, akire tehát mai napig is felnézek, és nagyon hálás vagyok neki, ő a Balla Sándor, bariton szólista, az otthoni mentorom, én mai napig is tartom vele kapcsolatot, és dolgozom. Aztán onnan kikerültem ugye Magyarországra a Quintessencia mesteriskolába, ott Miklós Erika művésznővel, illetve Szapanos Tibor, az operaház tenoristájával dolgozhatom, meg hát nagy karmesterek, most annak is annyira örülök, hogy itt lehetek Pécsen is, Kocsár Balázs karmester úr kezei alatt formálódhatom. Úgyhogy ezek ilyen óriási mérföldkövek, hogy az ember lép egyik helyszínről a másikra, ezek tényleg nagyon fontosak, főleg fiatalkorban egy művésznek.
De játszottál te rockoperában is?
Így van. Ez otthon az egyik mérföldkő volt az operában, ahol úgy igazán meg tudtam mutatni, hogy én azért itt vagyok, hello. Ez a Weber Jézus Krisztus szupersztárja volt, ahol a Novák Péter drága barátom volt a rendező. Hát érdekes, ahogy elmesélte nekem, hogy ő mi alapján választott ki engem erre a szereplén, én ott a Péter apostolt alakíthattam. Megvoltak már a nagyobb szereplők, ugye megvan a 12 apostol, ebben van a Péter apostol is, akinek van egy kisebb szerepetet énekelni való szólói is vannak. És azt mondja, Péter, így hosszan néztem a szájton az énekkaron, a tenorok közül az arcképeket, a portrékat, akkor mi még nem ismertük egymást személyesen, és úgy eldöntöttem, hogy te leszel, ezt mesélte nekem tavaly áprilisben. Hát onnan elindult egy nagyon jó barátság, amellett, hogy szakmailag nagyon sokat segített, és tényleg azzal, amivel tudtam úgy megmutatni magam, hogy itt vagyok én is otthon Kolozsváron az operában.
Elképesztően izgi. Egyébként ez mennyire volt neked komfortzónán kívüli, hogy rockot énekelj? Mert az ember úgy képzeli, hogy az operaénekesek azért mégiscsak így, hát konzervatívak, ha úgy tetszik, tehát nem nagyon szeretnek elkanyarodni ilyen mindenféle könnyű műfajok felé, de azt gondolom, hogy azért ez már a fiatalokra nem jellemző.
Amit az előbb említettem neked, legyünk önmagunk. Hát igen, itt nekem ebben a rock operában nem az volt a legfontosabb, hogy akkor most, jaj Istenem, énekeltem idáig operát, és akkor most ezt hogy ugrom meg, hanem arra törekedtem, hogy a Péter apostolt a saját életemből merített akár problémák, akár örömök által formáljam meg, és hogy önmagam legyek. És nagyon sok jó visszajelzést kaptam, hogy nagyon szépen levettem a karaktert. Önmagam próbáltam adni, lelkemmel énekeltem, nem arra törekedtem, hogy most eléggé beásítottam-e, vagy jó-e a rekeszizomtartás.
Eléggé beásítottam-e? Azt mondtad?
Igen, az opera énekeseknek van egy ilyen ásításhoz szerű gége leengedés.
Hát meg is tanultam valamit.
Igen, így van. És én nem erre összpontosítottam, hanem arra, hogy az egy élő karakter legyen a színpadon. És úgy bizonyult, hogy ez sikerült. És akkor nagyon sok jó visszajelzést kaptam.
Na hát gratulálok, és akkor térjünk vissza egy kicsit az Árgyilus királyfihoz, hiszen az a témánk, tehát Pécsen látható ez, valószínűleg szeptemberben mutatják be, de még a színháznak nem került fel a honlapjára, viszont Tóth Péter zeneszerző oldalán már ott van, és ott szeptember 6-ot írnak, minden esetre azért ősszel érdemes utána nézni ennek pontosan, de azért mondj egy pár szót kérlek a történetről.
Így van, hát a...
Te vagy a címszereplő, ugye?
A királyfi. Én vagyok a címszereplő, így van az Árgyilus királyfi, ugye, aki a Szavárius király legkisebbik fia. A mű egy esküvőre való készülődéssel indul, ahol a két nagyobbik fia a Szavárius királynak készül nősülni. És a kis herceg, vagyis királyfi, az Árgyilus királyfi, ő ezt úgy nagyon szeretné megúszni, mert tudja, hogy mit vár el tőle az ország, ő ezzel nagyon jól tisztában van, de ő még érzi, hogy nem találta meg az igazi szerelmét. És akkor úgy próbál ő minden elől úgy kimenekülni, úgy kihúzni magát, és akkor elérünk addig a pontig, amíg Pomedóriának a kincsét, az aranyalmát kezdik lopni. Ugye hát ezt a három holló teszi, aki igazából a három tündér. Mortadella három fogja. És a tündér Ilona, tehát ők négyen vannak.
Mortadella a gonosz, ugye, és Pomedária az a jó ország.
Zordánia a gonosz ország. Aha. A gonosz ország, a Mortadella az uralkodója, Pomedória a, úgymond, a jó országa, és itt a Szavárius király a nagy fenség.
Ja, csak hogy tisztán lássunk, igen.
Így van, így van. És akkor egy ilyen alma lopás közben Árgyilus királyfi meglátja Tündér Ilonát, és akkor ott beleszeret.
Hű. Jó, figyelj, ne spoilerezzünk azért, tehát hagyjuk meg az izgalmakat a fiataloknak, meg az idősebbeknek is. Egyébként Tóth Péter is azt írja, hogy ez hogy is van pontosan, igen, hogy daljáték gyermekeknek és felnőtteknek két felvonásban. Kik az alkotótársak ebben a darabban?
Hát elsősorban megemlíteném a rendezőhölgyet, aki ugye a Nina Kefflin, ő egy tényleg egy csoda, mint említettem ezt az előbb is. Akkor a díszlettervezőnk Horesnyi Balázs, Jászai Mari díjas és érdemes művész. A jelmeztervezőnk szintén egy horvát nemzetiségű hölgy, Vanya Ciraj Dzsuzsa. Ő is mutatott nekünk egy jelmeztervezetet, hát ez az csodálatos, amiket láthattunk. A koreográfusunk Vince Balázs, harangozó díjas, érdemes művész koreográfus, és hogyha ugye akkor vezényelni fog majd a Kocsár Balázs, Liszt Ferenc díjas, érdemes és kiváló művész, illetve Bókai Zoltán karmester úr.
Szóval nagy izgalmakra lehet számítani, kicsit varázsfúvó áthallásos, ami nem titok, parafrázis, hogyha úgy tetszik, magyar mese elemekkel megtűzdelve, és akkor gyúrjunk arra, hogy megnézzünk téged Pécsen Árgyilus királyfi szerepében az ősszel. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
András Gábor Robert operaénekessel Kalmár András beszélgetett az Árgyilus királyfi meseoperáról.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Több építőipari cég szűnt meg az első negyed évben, mint amennyi alakult. Az Opten informatikai Kft. Céginformációs szakértője rádiónknak elmondta, hogy 2026 márciusában, vagyis idén márciusban a működő társas vállalkozások száma 57 ezerre csökkent, ami csak nem 2000-rel marad el az egy évvel korábbitól, miközben az alapítások száma alacsony szinten maradt. Alföldi Csaba Tamás arról is beszélt, hogy a cégek döntő része, mintegy 85%-a felszámolással vagy kényszertörléssel szűnt meg, viszont a cégalapítások alacsony szintje mellett tovább nőtt az egyéni vállalkozások száma. Lakatos László interjúja következik.
Úgy tűnik, hogy továbbra is lejtmenetben marad az építőipar. Az Opten számai alapján elmondható, hogy még mindig több cég szűnik meg, mint amennyi alakul. Mi áll ezek mögött, a számok mögött?
Tavaly év végén már úgy tűnt, hogy itt volumenben növekedés van, amit adott esetben ugye egy pozitív jövőképet is felrajzolhatott volna, viszont azt most már tisztán lehet látni, hogy az csak egy kiugró teljesítmény volt a tavalyi év, vagy a tavalyi év második felébe. A mostani negyed év az ugyanazt a képet mutatja, amit már sajnos három éve kell néznünk, hogy egy csökkenő cégszámmal kell szembesülnünk. Tavalyhoz képest ugye 2000-rel van kevesebb, az előző hónaphoz képest, hogyha márciust nézzük, februárhoz képest, akkor 100 céggel van kevesebb a szektorban, viszont már az áprilisi számunk is itt van előttünk, és most már áprilisban, márciushoz képest 150-nel csökkent a cégszám.
Tehát akkor most, hogy megkezdődik tulajdonképpen a szezon, erre nem reagált úgy a piac, hogy újabb vállalkozások alakultak?
Inkább áprilisban szokott megugrani. Tehát tavaly is, és tavaly előtt is, ugye itt még március az nem jelezte az ugrást. Áprilisban szokott megugrani, hogyha a volument és teljesítményt nézzük. Ha a cégeket nézzük és a cégtrendet nézzük, akkor itt sajnos egy folyamatos csökkenés van. Tehát inkább nyáron fordul elő, hogy egy kicsit erőteljesebb, tehát három évvel ezelőtt volt, amikor ott megugrott. Nyáron egy kicsit a szám, vagy megállt a csökkenés, de alapvetően egy tendenciaszerű csökkenés van a cég számokba. Ami azt mutatja, hogy a kereslet változatlanul a szektorban nem erős.
És egyébként a cég megszűnések döntő része önkéntes, tehát a vállalkozás vezető dönt úgy, hogy megszünteti a vállalkozását, vagy ezeknek ez a nagy része kényszertörlés vagy felszámolás?
Hát sajnos ez a megszűnések nagy része rendezetlen, az a felszámolás és kényszertörlési eljárások arányát jelenti, ez pedig 85%. Ugye a végelszámolást, illetőleg a jogutódlással való megszűnést szoktuk önkéntesnek tekinteni, az összes többi kényszertörlés, felszámolás, bírósági döntés és csőd, mert a csőd az jogilag külön tételt jelent, ezeket hívjuk rendezetlennek, hiszen ezek mögött valamilyen tartozás ott marad, és hogyha ott marad, nem kerül kiegyenlítésre, akkor ez rendezetlen, hiszen itt akkor vannak olyanok, akik rosszul fognak járni. És igen, ezeknek az aránya változatlanul magas, mondhatom azt is, az építőiparban a legmagasabb, 85-86% az új eljárásoknak, ami ebbe a kategóriába sorolható. Tehát ez azért egy kockázatosabb terepet jelent az építőiparban. Sok a magára hagyott cég. Egy-két éve nem adott már beszámolót be, és innentől automatikusan elindulnak a folyamatok, a kényszertörlési eljárás. Ha esetleg ott van olyan vagyontárgy, akkor pedig elmegy felszámolási eljárásba.
Itt most olyan cégekről van szó, amelyek valamely támogatásnak vagy kedvezőbbnek tűnő piaci helyzetnek köszönhető alapítások voltak, és amint romlott a helyzet, a rossz gazdálkodás miatt, vagy hát esetleg a rossz vezetésnek köszönhetően megszűntek, vagy pedig itt leginkább olyan cégekről van szó, amelyeket kivéreztetett például egy lánctartozás.
Nagyon nehéz megmondani arányába is lekövetni, hiszen ugye a beszámolókból, illetőleg a cégbírósági eljárásokból tudunk következtetni dolgokra. Az egyik, ami a megközelítésünkből szokott lenni, hogy nézzük meg, hogy árbevétel szempontjából ezeket a cégeket, amik megszűnnek, hova tudjuk tenni. És jellemzően a legnagyobb kör, ahol ezek a megszűnések bekövetkeznek, ezek 10 millió forint alatti árbevételű cégek. Tehát ez alapján lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen a kisebb cégek az elszenvedői annak, hogy egy ilyen típusú megszűnésbe belemenjenek. Talán ezt lehet kapcsolni ahhoz, hogy a egyéni vállalkozói kör viszont nő, és nem csak az építőiparban, hanem összességében Magyarországon az egyéni vállalkozói kör most már nagyobb számot képvisel, mint a társas vállalkozások. Tehát valószínűleg, akik belevágtak, kaptak megbízást, de aztán vagy nem lettek kifizetve, vagy ők kalkulálták el magukat, és utána ott hagyják a céget. És esetleg utána alapítanak egy egyéni vállalkozást, és úgy tudják folytatni a tevékenységüket. Ez lehet a többség, de nyilván van olyan, aki a lánctartozás révén béreztetett ki, van olyan, akinek nincsenek most olyan megrendelései, és ugye a legnagyobb terület az építőiparnak a speciális szaképítés. Ugye ebbe is azért azt látjuk most a KSH volumen számaiban, hogy azért van csökkenés. Tehát ez azt jelenti, hogy a keresletkedés, tehát maga az építőipar ugye a kereslettel küzd, és remélhetőleg talán ebbe egy valamilyen típusú névinemű fordulat beállhat.
És egyébként a jelenlegi helyzet, tehát az, hogy most éppen egy kormány alakulás előtt állunk, illetve pozitív hírek jönnek az EU források lehetséges megjelenéséről, ezek előrevetítenek akár olyan jövőképet is, hogy a cégalakulások száma megnőhet, és talán a törlések száma jelentősen csökkenhet a következő időszakban, vagy ezt így előre nem lehet tudni?
Hát az építőiparban ugye a következő időszak az legalább egy év, vagy másfél év, hiszen itt maga a projektek azok nem egy fél év alatt, vagy nem három hónapon belül valósulnak meg, talán kivéve a speciális szaképítés, de most a nagyobb munkákról beszélünk. Tehát összességében úgy tűnik, hogy van egy bizakodás és van egy várakozás az uniós forrásoknak a magyarországi megjelenésére. Ebben mindenképpen érintett tud lenni itt az építőipar, ha más nem az energiahatékonyság, a közmű beruházások, tehát itt ugye azért a speciális szaképítés az nagy mértékben profitálhat ebből. Viszont ugye kapacitás, tehát nem is fölösleg, de kapacitás tartalék van az építőipari nemzetgazdasági ágban, tehát az, hogy a feltöltés is utána, hogy még egy plusz indukálás legyen, ami az alapításokat tudja növelni, ez valóban megvalósulhat, hogyha az EU pénzek megmozdulnak Magyarország fele. Illetőleg azért a felálló új kormánynak is, ha úgy olvasunk a sorok között, azért látunk olyan kívánalmakat, olyan fókuszokat, ami érinti az építőipart, hiszen a lakhatással is kíván foglalkozni az új kormányzat. Az energiahatékonyság az megjelenik, ami kapcsolódik az EU pénzekhez is. Tehát ezek együtt azért szintén egy bizakodást tudnak kiváltani. Én úgy gondolom, hogy az alapításokban talán a bizalom el tud majd indulni egy pár hónap múlva, és ott azért egy pozitívabb elmozdulást várnék én. A megszűnések esetében, mivel azok a múltból fakadnak, ahogy az új eljárásokat nézzük, a megszűnések száma még nem fog az én megközelítésembe csökkenni, talán az eljárások számába elindulhat egy erőteljesebb csökkenés, hogyha ugye pénz kerül a rendszerbe, hogyha egyszerűen akarunk fogalmazni, és ezáltal egy tőkeerősség, illetőleg egy kereslet meg tud indulni az építőiparba.
Viszont nagyon érdekes, mert hogy igazából sokkal kevesebben nincsenek építőipari vállalkozások, csak azok esetleg egyéni vállalkozók. Itt egy esetleges adózási változás, vagy könnyítések, bizonyos lehetőségek, például a kata könnyítése vagy visszaalakítása, tehát hogy ne csak magánszemélyeknek adhasson számlát egy katás vállalkozó, ez is gondolom jelentősen megváltoztathatja majd a ilyen és hasonló statisztikákat, hiszen az majd együtt jár bizonyos vállalkozások megszűnésével, bizonyos vállalkozások alakulásával.
Én úgy gondolom, hogy van összefüggés, hiszen láttunk összefüggést akkor, amikor a kata megszüntetésre került. Tehát a társas vállalkozások esetében ugye 10 000 cég volt az, amelyik szinte azonnal reagált erre, és pár hónapon belül végelszámolásba ment el. Tehát ez maga 10 000 cég volt, és az egyéni vállalkozói körbe is több tízezes nagyságrendű volt az, amiben megmozgatta az ott működőt egyéni vállalkozókat. Tehát én úgy gondolom, hogy igen, ennek lesz egy húzó része, ami visszaadja azt a lehetőséget, hogy esetleg több cég alakuljon, és esetleg kicsit költséghatékonyabban tudjon dolgozni az építőipar is.
Most hírek következnek, és a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseiből szemezget.